Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és hiszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Urunk, ugyanez a vágyunk, hogy, mint énekeltünk is, hogy az ajkunk rajt tiszta szavakat, legfőképpen akkor, amikor téged szólítunk meg, hiszen te sokkal jobban látsz bennünket, mint mi magunkat, vagy mások minket. És szeretnénk akkor is tiszta szavakat használni, amikor egymást szólítjuk meg, amikor közösségben vagyunk egymással, és szeretnénk ennek az állítatnak a keretében is tiszta szavakat hallani. Kérünk, hogy áldj meg minket, figyelésünket, odaszánásunkat, a mi tisztaságunkat. Amen. A mai nappal a Bibliaolvasók alazunk szerint egy új részt kezdünk el. Pál apostolnak a Timóteushoz írt első levelét fogjuk olvasni, aki a Bibliaolvasó szerint olvassa a Bibliát, és ma az első 13 verset olvasom. Pál, a mi megtartó Istenünknek és Krisztus Jézusnak, a mi reménységünknek rendeléséből Krisztus Jézus apostola. Timóteusnak, igaz fiamnak a hitben. Kegyelem, irgalom, békesség Istentől, a mi atyánktól, és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. Amikor Macedóniába mentem, kértelek, hogy maradj Efézusban, és parancsold meg némelyeknek, hogy ne hirdessenek tévtanokat. Ne is foglalkozzanak mondákkal és vég nélküli nemzetségtáblázatokkal, amelyek inkább vitákra vezetnek, mint Isten üdvözítő tervének megismerésére hitáltal. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelki ismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Némelyek elfordultak ezektől, és üres fecsegésre adták magukat. Törvénytanítók akarnak lenni, de nem értik sem azt, amit mondanak, sem azt, amit bizonygatnak. Mi azonban tudjuk, hogy a törvény jó, ha valaki törvényszerűen él azzal. És tudjuk azt is, hogy a törvény nem az igaz ellen van, hanem a törvényszegők és az engedetlenek, a hitetlenek és a bűnösök, a szentségtelenek és a szentségtörők, az apa és anyagyékosok, az embergyilkosok, a paráznák, a fajtalanok, az emberrablók, a hazugok, a hamisan esküvők ellen, és mindaz ellen, ami csak ellenkezik az egészséges tanítással. Ez pedig a boldog Isten dicsőségéről szóló evangélium, amely én rám bízatott. Hálát adok a Krisztus Jézusnak, a mi Urunknak, aki megerősített engem, mert megbízhatónak tartott, amikor szolgálatra rendelt. Jól lehet, előbb őt káromló, az övéit üldöző, és erőszakos ember voltam. Mégis irgalmat nyertem, mert hitetlenségemben tudatlanul cselekedtem. De bőségesen kiáradt rám, hogy Urunk kegyelme a Krisztus Jézusban való hittel és szeretettel. Van egy rövid vers, amit hoztam nektek, és nagyon átjárja ez a mai ige ezt a verset. Háromszor fogom elolvasni az állított során. Kertész Eszternek Asztal című verse. Tudom, elképzelhetetlen. Asztal, melynél nem csak ketten, de százan, vagy akárhányan ülnek egyszer majd mellettem. Mégis ilyet próbálok elgondolni. Mert sóvárgásom elviselhetetlen mindazok utánatok, kiket végleg megszerettem. Egy új levelet kezdünk most olvasni, amit említettem is, Pál apostolnak, Timóteushoz írt levelét, amit úgy tartanak számon a teológiában és a Biblia ismeretben, mint pásztori levelet. Nem is olyan nagyon régen adták neki ezt a címet, pár évszázaddal ezelőtt csak, hogy egységesen azokat a leveleket, amelyeket Pál személyeknek írt, azokat pásztori leveleknek hívjuk, hiszen egy olyan személyes viszonyból alakult ki ezeknek a levelezése, ami jól ismert a Szentírásban Pál apostolt és Timóteust köti össze. Talán ez a Szentírásban az egyik legkomolyabb, legmélyebb barátság, vagy tanítványi és tanítói, pásztori, gyülekezeti tag viszony, vagy munkatársi viszony, ami nagyon jó végigkövethető, hiszen Pál maga is ír róla, és a levelekből sok minden kiderül. Pál nagyon jól ismeri Timóteust, le is írja a családját, és aztán nagyon sok utalást tesz, hogy tanácsolja, hogy miket is tegyen a gyülekezetben, és ebben az első levélben, az egy Timóteusban hat nagyobb egységet épít fel Pál apostol, amiről beszél Timóteusnak, most ezeket nyilván nem vesszük végig. Az első részben az akkori egyik legsúlyosabb problémával foglalkozik, ez pedig a tévtanítóknak a ismerete, helyzete, ahogy ott a gyülekezetben jelen voltak. Mindig is nagy veszélye volt a kereszténységnek, ha valaki nem az igazi tanítást tanította, hanem csak valamilyen hasonlót, vagy a magáét kezdte el hirdetni. És ahogy ez a viszony kibontakozik előttünk, általánosan is elmondhatjuk, hogy általában egy kapcsolat egy másik emberrel, vagy egy közösségben is akár, három részre oszlik. A megismerkedés az egy pontja az ember, két ember kapcsolatának, az ember életének, és van egy előtte lévő élete az embernek, a megismerkedés előtti élet, amiről hát nem sok mindent tud az ember, legfeljebb tájékozódik, vagy a másik elmesél egyre több dolgot az embernek a múltjából. Érdekes ez például a házasságban, ahol az ember azt gondolja, hogy már mondjuk pár év alatt, 10-15 év alatt jól megismeri a társát, és kiderül azért még később is, hogy vannak olyan dolgok, amiket még esetleg nem hallott, vagy nem fedezett fel. Aztán van a kapcsolatnak egy ilyen jelen való íve, nyilván ez mindig ebben találkozunk, amikor az ember megéli a kapcsolatokat, mint itt aktuálisan is Pál és Timóteus között, ez most egy aktuális viszony volt. És aztán van egy, ha lehet mondani, talán rosszul fogalmaznék, ha azt mondanám, kapcsolat utáni állapot is, inkább azt mondom, hogy ez már egy közös útnak, egy közös jelenlétnek a tervezése is megvalósul. És köztünk keresztények között is így van ez, hogy a jelenvalót éljük meg, a jelenvalónak a lényegét. Nyilván minél többet vagyunk akár ebben a közösségben, és különböző mesélésekből, beszélgetésekből, akár a Mátraházi együttlétekből, vagy bárhonnan, nagyon sok mindent el is mondunk egymásnak, egymásnak a múltjáról, de ha nagyon belekérdeznénk egymásnak akár az iskoláiba, vagy baráti viszonyba, vagy bármibe, munkáiba, nem biztos, hogy sokat tudnánk egymásról. Nagyon fontos számunkra is, hogy a saját múltunk, kiből is vagyok, honnan jöttem, honnan érkeztem, és aztán ki lehetek majd, hova vezet engem Isten. Nagyon érdekes élményem volt szombaton, egy esküvőn voltam, én eskedtem egy nagyon távoli rokonunkat, azokból az élőszálokból nagyon kevés van, ezt se tudjuk teljesen felgördíteni. Minden esetre a vacsorán, szombat este egy bölcsföldi Andrea és egy bölcsföldi Zsófia nevű hölgyel ültem együtt, akikkel közös gyökereink vannak, Gyönkön, és ez a hölgy elmondta az egyik, hogy hát ez a nagy titok, ami a családunkban van, hogy végülis honnan van ez a név. Bölcsföldi, ez nagyjából feltárult, azt mondta, hogy az 1500-as évek elején volt egy ember, ezt lejegyezték, meg is van talán dokumentum szerűen is, vagy utalás szerűen is, hogy ez egy jobbágy volt, egyébként úgy hívták mellesleg, hogy Bölcsföldi András, ez csak véletlen lehet, és hogy jobbágyból, jobbágy felszabadítás során felszabadították ezt a családot, és akkor kapta ezt a nevet, úgy adták neki, úgymond ezt a nevet a földes úr. És hát én ezzel a szombat óta teljesen megváltozott az identitásom, mert azt jelenti, hogy én egy felszabadított ember vagyok, jobbágy, és ez egy érdekes ilyen identitást ad, hogy inkább az, hogy voltam szolga is, hogy a családban volt egy ilyen vonal, ami mondjuk a szolgaságot jelentette, és abból szabad lett tulajdonképpen ugye az egész Ószövetség, Izraelnek az élete is erről szól, és a világi zsidók is megünneplik a rabságból való felszabadulást is. Tehát fontos az, hogy kiből van az ember, ki honnan jön. És hát Pál apostol itt az első fejezetben az egyik legőszintébb vagy legmélyebb vallomást teszi meg, amit tovább is olvastam ma, ez már nem tartozik a mai napi igéhez, hogy ki is volt Pál apostol. Az a nagy ember, aki a teológusok szerint, aki nélkül nem lenne ez a kereszténység, ami ma van, mert ő volt, aki tovább lökte, tovább vitte, elterjesztette, kicsit talán az első szerkezetét és a dogmatikáját megalkotta. És ez a Pál apostol azt írja magáról, három jelzőt ír, azt mondja, hogy őt káromló, az övéit üldöző és erőszakos ember voltam. És ez utal egy kicsit talán a jelenre, ha valakivel találkozunk bármikor az életünkben, és mondjuk egy hasonló alakivel találkozunk, aki káromlónak gond, hogy istentelennek, esetleg a kereszténység ellenes embernek vagy erőszakosnak, akkor íme Pál a jó példa, hogy nem feltétlenül kell ettől megijedni, vagy megrettenni, vagy elítélni ezt a valakit, hiszen Pál apostolt is megváltoztatta Isten, mint hogy mindannyiunkat. És ha most fel kéne sorolni, hogy mi milyenek voltunk, mi az a három nagyon erős jelző, ami jellemezte az életünket, a hitéletünk előtt, akkor lehet, hogy mi is hasonló dolgokat sorolnánk fel. És aztán olyan szépen írja le Pál apostol, hogy Isten hogyan erősítette meg, amikor a szolgálatra rendelte. Tehát ezt az embert, aki még konkrétan, amikor megtért, akkor is ugye a keresztényeket szerette volna üldözni, Isten az élete egy pontján megállítja, és megerősíti, amikor a szolgálatra elrendeli. És akkor kerül be egy olyan közösségbe, amiben aztán közösen lehet másokkal. Tudom, elképzelhetetlen. Asztal mellé nem csak ketten, de százan vagy akárhányan ülnek egyszerre majd mellettem. Kiket végleg megszerettem. Pál apostol is átéli ezt a 21. századi gondolatot. És ekkor ebből a múlt, jelen, jövő gondolatból lesz egy közös alapja minden kereszténynek, hiszen ezt nem csak Timóteusnak írja, hanem az akkori keresztényeknek és azóta élő keresztényeknek, és ma nekünk is ezt üzeni, hogy mit is jelent a tévtanítással, az elhajlással és minden mással szembeni küzdelemnek az alapja. Mi az a tanítás? És azt mondja Pál, hogy három dolog jellemezheti a mi hozzáállásunkat a másikhoz, és ennek egy célja van, egy fókusza van. Azt mondja Pál, hogy a 5. versben, hogy a parancs célja a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Mindennek ellenére, ami lezajlott az életében, azt mondja, hogy most egy célja van a keresztényeknek, Timóteusnak, neki is, ez pedig az, hogy abban a közösségben, ahol él, abban a közegben, abban a családban, ő a hitét úgy tudja megélni, hogy ott a szeretet felfakadjon. Ha nagyon le akarjuk egyszerűsíteni a kereszténységet, vagy az Isten országát, akkor valami ilyesmit fogalmaznánk meg, hogy az a célunk, hogy azokban a kis közösségekben, munkákban, szolgálatokban, bármiben, vagy most az ima héten különösen, felfakadjon emberek között a szeretet. Megszeressék egymást, mondjuk, akik addig nem szerették, vagy nem tudták egymást elviselni, vagy rossz véleményük van egymásról, vagy szerették egymást, vagy csalódtak egymást, vagy sok mindent felsorolhatnánk. És itt a hozzáállást Pál három ilyen nagyon szép jelzővel illeti, mind a három nagyon szép, és nem is szeretném megmagyarázni, mert vigyük ezt magunkkal, hordozgassuk, emészgessük, milyen az a szeretet, amiről Pál ír, amiről azt mondta, hogy bőségesen kiárat rá Krisztusnak a kegyelme hittel és szeretettel. Az egyiket így fogalmazza, hogy tiszta szívből. Az a szeretet az igazi, ami tiszta szívből fakad. És lehet talán nem véletlen, bár nem gondolom, hogy tudatos lenne a szerkesztés, hogy az 51. Zsoltár van az Ószövetségben, ami leginkább Dávidnak ezt a nagyon őszinte feltárulkozását mutatja, hogy tiszta szívet teremts bennem, Istenem. Másik a jó lelki ismeret, ami azt hiszem, hogy minden embernek, de a keresztényeknek különösen jellemzi az életét, hogyha valamit nem jól csinálok, akkor megzökken valamilyen módon, megkattan az embernek a lelki ismerete, mindenképpen jelez. És azt az ember tudja, hogyha nem jót tesz, vagy nem jól gondolkodik. És a harmadik pedig a képmutatás nélküli hit, ezt pedig tudjuk, hogy Jézus az egész tevékenységével talán ezt az egy dolgot támadta leginkább, hogy az embernek, ha már van hite, akkor az ne legyen képmutató, mert meg lehet játszani a hitet, el lehet játszani a kereszténységet, de azt mondja Pál, hogy itt akkor abból fakad szeretet, hogyha az ember nem képmutató hittel rendelkezik, vagy nem ezt mutatja, és ebből fakad az igazi szeretet, amikor az ember akár a gyengeségeit, akár a hibáit is elő tudja tárni, még akkor is, hogyha ezzel nem lesz annyira szimpatikus másoknak. Tehát ez a célja valamiképpen a kereszténységnek, így az év elején is, hogy valamilyen módon felfakadjon a szeretet ebben a közösségben is, és ez három összetevője van, tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből. Hát erre törekedjünk, vagy ha azt mondhatjuk, hogy hitben van valami tovább lépő rész az életünkben, tovább szeretnénk lépni, vagy egy alapot szeretnénk most találni, akkor ezt mindenképpen találhatjuk általánosan, és aztán az életünkre lebontva is. Én is ezt kívánom mindenkinek. Ha még egyszer a verset, ami szerintem erről szól egy az egyben. Tudom, elképzelhetetlen. Asztal, melynél nem csak ketten, de százan vagy akárhányan ülnek egyszer majd mellettem. Mégis ilyet próbálok elgondolni, mert csóvárgásom elviselhetetlen mindazok után, utánatok, kiket végleg megszerettem. Amen. Imádkozzunk. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem. Azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjai, melyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkem elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újíts meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, és támogass, hogy lelkem készséges legyen. Amen. Az Úr Jézus így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. A parancs célja pedig a tiszta szívből, jó lelkiismeretből és képmutatás nélküli hitből fakadó szeretet. Amen.